Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a tridenti zsinat idején a katolikus megújulás a reformáció kihívásaira adandó válasz ügye nagy lendületet vett, ami nem pusztán a Tirolban tanácskozó atyáknak, a kor pápái buzgalmának, hanem az időszak jelentős hitvédő kontroversz teológusainak, immár zömében jezsuita tudósoknak is köszönhető. Közöttük is kitüntetett szerepet vállalt a rend második nemzedékének meghatározó alakja, az idővel a szentek sorába emelt, az utókor által Németország második apostolának nevezett Canisius Péter. Peter de Hont, vagy Peter Canis, 1521-ben született Németalföldön, Nijmegen városában. Édesapja nemességre jutott tanárember volt a lotaringiai hercegek udvarában, aki fiát is értelmiségi pályára szánta. A vallásos légkörben nevelkedett ifjú Köln Egyetemén tanult teológiát, ezt követően pedig Löwenben jogi stúdiumokba fogott. Ezt félbeszakítva is a papi hivatás mellett döntve 1543-ban Mainzban találkozott a Németországot járó Pierre Favre-ral, az egyik első jezsuitával, akinél elvégezte a 30 napos lelki gyakorlatot, és felvételt nyert a Jézus Társaság tagjai sorába. Ezt követően Kölnbe került, ahol hozzá hasonló elhivatott fiatalokból életre hívta az első német jezsuita közösséget. Közben prédikált, tanított, betegeket ápolt, szegényeket is tápolt, rövid idő alatt motorjává lett a Rajna-vidék katolikus vallási ébredési mozgalmának. Közéleti szerepet is vállalt. 1545-ben Köln érdekeit képviselte 5. Károly császár előtt, 2 évvel később Augsburg püspökének teológiai tanácsadójaként részese lett a tridenti zsinat első ülésszakának, és részese volt több birodalmi gyűlés tanácskozásainak is. Innen Loyolai Ignác hívására Rómába ment, majd pedig a messinai jezsuita kollégium az első világi hallgatók számára létesített jezsuita iskola tanári karába nyert kinevezést. Már ekkor felismerte, hogy a katolikus megújulás záloga a minőségi oktatásban és a vallásos nevelésben rejlik, hiszen ez alapozza meg a rend tudományos, lelkipásztori, hitvédő és missziós tevékenységét. Messinából tért vissza német földre, az Ingolstadti Egyetemre, amelyet professzorként, rektorként, rövid idő alatt a protestantizmus elleni szellemi küzdelem és a katolikus megújulás központjává tett. De nem csak a katedrán, hanem a szószéken és a betegágyak melletti szolgálta az egyház ügyét, ahol csak megfordult vallási megújulás vette kezdetét. 1552-ben hívták át Bécsbe az ottani egyetem és az ausztriai hitélet megújítására, hiszen ezekben az években az osztrák tartományok templomai kongtak az ürességtől. Munkájának köszönhetően megnőtt a mise látogatók, a gyónok, a papi hivatásra jelentkezők száma. Innen Csehföldre, Prágába ment tovább, ahol jezsuita kollégiumot alapított, és a huszita hagyományok és a reformáció által zaklatott városban helyreállította a katolikus egyház tekintélyét. Rengeteget utazott, prédikált, kolostorokat látogatott, tömegeket nyert vissza személyes hatása és az általa alapított iskolák révén a katolikus egyház számára, de eredményesen képviselte a katolikus ügyet fejedelmi udvarokban, birodalmi gyűléseken is. Kedves, közvetlen személyiség volt egy indulatokkal terhes korban, aki protestáns vitapartnereit is képes volt visszafogottan és türelmesen megszólítani. Népszerűségét tudományos felkészültsége mellett csak tovább növelte mély személyes, misztikumba hajló vallásossága, életvitelének még rendtársait is megszégyenítő puritán egyszerűsége. Amikor a pápa bíbort ajánlott neki, azt elhárította, Bécs püspökségét pedig úgy vállalta el adminisztrátorként egyesztendőre, hogy ne kelljen főpásztorrá szenteltetnie magát. Idővel kinevezték a létszámában szépen gyarapodó délnémet rendtartomány provinciálisává, és ebben a minőségében Augsburgban és Dillingenben is iskolát hívott életre, sőt, az utóbbiban maga tanította egy ideig a filozófiát. Közben sokat írt, gyóntatott, rendszeresen tartott lelki gyakorlatokat, rövid ideig pedig Innsbruckban volt udvari káplán. Gyenge egészsége miatt 1577-ben visszavonult, hogy csak az írásnak szentelhesse magát, 1580-tól azonban a felekezeti ellentétektől zaklatott Svájcban várták új feladatok. Még ebben az esztendőben az ottani katolikusok számára kollégiumot alapított Friburgban, ahol közel 8 esztendőt töltött prédikálva, gyóntatva, lelkipásztori szolgálatot végezve. 1591-ben bénító szélütés érte, de szellemi épségét megőrizve, titkára segítségével tovább dolgozott művein egészen 1597-ben bekövetkezett haláláig. Örök nyugalomba Friburg Szent Mihály templomában helyezték nevét, pedig egyebek mellett több katolikus oktatási intézmény őrzi német nyelvterületen. Térítő, hitvédő és szervező munkája mellett Péter sokat írt, tollát is a reformáció elleni szellemi küzdelem szolgálatába állítva. Kiadta alexandriai Szent Kürülosz, Nagy Szent Leó és Szent Jeromos műveit, sajtó alá rendezte prédikációit, a reformátorokkal polemizáló teológiai és egyháztörténeti vitairatait. Ezen túl az oktatás, a lelki gondozás és a nyomtatás fontosságát felismerve írt máig is használatos imakönyvet, mariológiumot, átdolgozta az akkor német földön használatos breviáriumot. Legfontosabb a katolikus megújulás ügyét szolgáló munkája azonban több változatban kiadott katekizmusa volt. Valójában a keresztény tanítások lényege címet viselő nagy katekizmusa, amely évszázadokon keresztül forgott közkézen, és a későbbi hasonló munkáknak is mintájául szolgált, kérdés-felelet formában kidolgozott a tridenti határozatok szellemében fogant dogmatikai, erkölcstani és liturgikus összefoglalás volt, szisztematikus válasz a reformátorok hasonló természetű munkáira. A mű 1555-ben jelent meg, és még a szerző életében számtalan kiadást, hatalmas példányszámot ért el, különösen német nyelvterületen a katolikus oktatás és vallási élet alapdokumentumává válva. Ennek a műnek volt rövid gyerekeknek, fiataloknak szánt változata kis katekizmusa, amelyet már 1562-ben magyarra is lefordított a kereszténység fundamentumiról címen Telegdi Mihály. Szenti avatásának ugye a felvilágosodás idejének általános jezsuita ellenes közhangulata miatt késett. Csak 1864-ben emelte 9. Pius a boldogok sorába, a szentek közé pedig 11. Pius iktatta 1925-ben, egyben felvéve őt az egyháztanítók sorába is. Életműve mára sem évült el, hiszen példája annak, hogy hogyan kell és lehet képviselni a hit ügyét közönyös, vagy a hittel ellenséges világban. Nála egy emberöltővel volt fiatalabb az itáliai jezsuiták büszkesége, a katolikus hitvédelem legnagyobb alakja, az idővel ugyancsak az egyház szentjei sorába emelt Roberto Bellarmino. Bellarmino a toszkánai Montepulciánóban második Marcell pápával rokonságban álló elszegényedett kisnemesi család gyermekeként született 1542-ben. 18 évesen lépett a Jézus Társaság tagjai sorába. A rend szellemi központjának számító Collegio Romano falai között tanult bölcseletet, teológiai stúdiumait pedig Monreale és Padova után a német alföldi Lővenben fejezte be. Már ekkor bizonyságát adta rendkívüli felkészültségének, vitakészségének, magabiztos teológiai tudásának, kora teológiai vitáiban és a reformáció tanításában vanó jártasságának, amit 1570-től Gentben történt pappá szentelésének évétől a Lőveni Egyetemen tartott előadásaiban a reformátorokkal és a különös erkölcsi szigorúságot hirdető az emberi szabad akarattal szemben az isteni kegyelem hatását túlhangsúlyozó bajanizmussal folytatott polémiájában igazolt. Képességeire felfigyelve 13. Gergely pápa 1576-ban Rómába hívta, és kinevezte a Collegio Romano jogutódjának számító jezsuita egyetem a Gregoriana Apologetica hitvédelem tanszékére. Itt olyan kiváló tudós rendtársakkal dolgozott együtt, mint a teológus Francisco de Toledo, az első jezsuita, aki elnyerte a bíbort, a filozófus Francisco Suárez, a biblikus Manuel de Sá, vagy a nagyszerű csillagász Christoph Clavius. A következő másfél évtizedben a tanítás és az irodalmi viták mellett lelki vezetőként fiatal rendtársakat, közöttük Gonzaga Szent Alajost vette védőszárnyai alá, akinek halálos ágyánál is ott volt, közben pedig a keresztény hit kérdéses pontjainak vizsgálata címet viselő nagy hitvédelmi munkáján dolgozott, amelynek három kötete 1586 és 93 között látott napvilágot. Ez az elegáns stílusával, a hitújítókkal szembeni szigorú érvelésével, a kor hitvitáinak durva, ócsárló hangvételétől eltérő higgadt megfogalmazásaival, a Szentírás fölényes ismeretével a katolikus hitvédelem alapművévé váló munka igen élénk visszhangot keltett. Vele vitába szálló protestáns ellenfeleim azt sem akarták elhinni, hogy ez a munka egyetlen szerzőalkotása, hanem arra gyanakodtak, egy egész tudós csoport dolgozott rajta, számos protestáns közösség és iskola pedig egyenesen megtiltotta a diákok és közemberek számára Bellarmino veszedelmes írásainak olvasását. Ám a mű első kötetét néhány a kúria fényűzését bíráló állítása miatt Rómában 1588-ban rövid időre indexre tették, de Bellarmino szellemi tekintélye birtokában folytatta hitvédő szolgálatát. Különösen jelentősek voltak ebben a szintézisben az egyház természetéről megfogalmazott gondolatai. Nézete szerint az egyház egységes, egyetlen és látható közösség, amelyet az igaz hit megvallása, a szentségek közössége, a pápa egyház főségének elismerése tart össze. Ugyanakkor azonban az egyház nem pusztán látható szociológiai valóság, hanem a megtestesült Krisztus jelen valósága misztériuma is. Egy kis külön értekezésében, a De Romano Pontificében foglalkozott a pápai hatalom természetével, amelyről úgy vélekedett, hogy az Krisztus hatalmához képest másodlagos, alá van vetve az isteni igének, ám sajátos tévedhetetlenség illeti meg, és felette áll az egyetemes zsinatok hatalmának, s ugyanezt a nézetet képviselte a gallikanizmus törekvései körüli vitában is. 8. Kelemen pápa 1592-ben a Collegio Romano rektorába nevezte ki Bellarmino, akinek keze alól vitairatok, protestáns ellenfelei írásaira adott válaszok, polemikus értekezések egész sora került ki, lelkesen és lelkiismeretesen tanított növendékei között pedig ott találjuk ezekben az években magyar rendtársát, Pázmány Pétert is, aki élete végéig példaképének és a kalauz megírása idején szellemi kézvezetőjének tekintette Bellarminót. 1594-ben a kúria intrikái hatására 8. Kelemen elmozdította a rektori tisztségéből, és Nápolyba küldte provinciálisnak, 3 évvel teltével azonban visszahívta, sőt bizalma és elismerése jeléül 1599-ben bíborossá kreálta, megtette a Szent Inkvizíció kongregációjának tagjába, és teológiai tanácsadóvá fogadta. Ebben a minőségében Bellarmino részese volt Giordano Bruno perének, a jezsuiták és a domonkosok Molina és Bagnez között kibontakozó kegyelemtani, az eleve elrendelés, a kegyelem és a szabad akarat körül forgó vitában pedig sikerült elérnie, hogy a Szentatya valamelyik fél elmarasztalása helyett a további szellemi ellenségeskedés megtiltásáról döntsön, és egyaránt képviselhető nézeteknek nyilvánítsa a dominikánusok és a jezsuiták kegyelemtani értelmezését. Ebben a kérdésben ő maga azon a nézeten volt, hogy a kegyelem és a szabad akarat viszonyának kulcskérdése a természet és a természet feletti kapcsolatában ragadható meg. Az ősbűn előtt az emberi természet, a natura pura, a tiszta természet állapotában volt, amely nyitott volt a természet felettire, és nem igényelte az ember számára Isten kegyelmi segítségét. A bűnnel ez az állapot elveszett, az ember immár kegyelemre szorul, szabad akaratának azonban és erkölcsi cselekvésének természetes része marad a vízió beatifica, az Isten boldogító színelátására való törekvés, ami a kulcsa annak, hogy az ember Isten kegyelmével tud, tudhat, és akarhat együttműködni. 1602-ben ellenfeleinek ismét sikerült eltávolítaniuk az örökvárosból. Bellarmino 1605-ig példás lelkiismeretességgel látva el feladatát, a dél-itáliai kápua érsekeként szolgált, ezt követően azonban immár végleg visszatérhetett Rómába, ahol a Collegio Romanóban végzett oktató munka és az írás mellett több kongregáció tevékenységében is részt vett, vezette a Görög Új Szövetség revízióját végző bizottságot, sajtó alá rendezte a Zsoltár könyv kritikai kiadását, átvette a vatikáni könyvtár prefektusi tisztét, neve pedig az 1605-ös konklávéban a pápai trón várományosaként is felmerült. 1610-ben adta közre értekezés a pápa hatalmáról az ideig való ügyekben című munkáját, amelyben a pápák rendkívüli evilági hatalma és az uralkodók felett állása mellett érvelt az egyház és a hit érdekeit szolgáló ügyekben, de állította, hogy az egyházfő politikai kérdésekben csak kivételes esetekben avatkozhat a világi szuverének illetékességi körébe. Társadalmi kérdésekben azon a nézetem volt, hogy a világban minden hatalom forrása maga Isten, aki ezt a hatalmat a népközösségre ruházza, és ennek a közösségnek a joga ezt a hatalmat valamely egyénre, fejedelemre vagy közösségre átruházni, a számára kívánatos államformát meghatározni. Ezzel a véleményével különösen a francia király és környezete haragját vonta magára, közben pedig élénk irodalmi vitába bonyolódott egyebek között a tudományos és írói hajlamú műkedvelő teológus első Jakab angol királlyal is. Idős korában az aktív munkától már visszavonulva több lelkiségi írása mellett készítette el a Jó halál művészete című szép értekezését, 1616-ban pedig békítő szerepet vállalt barátja Galilei első perében, akinek kozmológiai nézeteiről úgy vélekedett, hogy olyan lehetséges hipotézisek, amelyek további igazolásra várnak, tényként való elfogadásukra azonban a teológia, az egyház nincs, vagy még nincs felkészülve. Bellarmino bíboros, aki élete alkonyán a rendi növendékek otthonába költözött, hogy erejéhez mérten a fiatal novíciusok lelki és szellemi támasza legyen, végül 1621. október 17-én távozott az élők sorából, egy olyan pillanatban, amikor már jól látszott a hitvédő munkája eredményei, és a katolikus egyház megindult a tridenti zsinat utáni szellemi lelki újjászületés útján. Végső nyugalomba a római San Ignazio templomban Gonzaga Szent Alajos sírja közelében helyezték, de hagyatéka a 20. század derekáig meghatározó maradt a katolikus hittudományban. Boldogá avatására a protestánsok iránti tapintatból későn, 1923-ban került sor, majd 11. Pius pápa 1930-ban a szentek, 31-ben az egyház tanítók közé emelte Bellarmino Szent Róbertet. Személye és életműve a reformáció és a hitviták idejétől eltávolodva ma, amikor a hit harcos és okos védelmezése ismét időszerű, arra figyelmeztet, hogy egy hitevesztett, az egyházat, az evangéliumi üzenetet feledésre szánó, vagy pusztán a szociális gondoskodás és a közhasznú szolgáltatások karanténjába szorítani akaró korban is, lehet és érdemes tanulni tőle és emlékezni alakjára. Kedves hallgatóim! időnk lejár, de búcsúzzunk ezzel már. A Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.